Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. Nicaragua kiutasított 7 papot, és Rómába küldte őket. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. A jeruzsálemi latin pátriárka Szűz Mária mennybevétele ünnepére küldött üzenetében a közel-keleti háborúról beszél, amely továbbra is döbbenetet és szenvedést okoz. A gyűlölet, a harag és a megvetés csak fokozza az erőszakot és eltávolítja a megoldások megtalálásának lehetőségét. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Pierre Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája szívből jövő köszönettel fordul a Szentföld keresztényeihez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, hogy kifejezze fájdalmát a szörnyű háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az eltelt számos hónapban. A bíboros kijelenti, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek lakosságunk életére gyakorolt hatása a valaha volt legnagyobb és legfájdalmasabb. És egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal is vegyítve mindenkit összetör. Pizzaballa bíboros augusztus 15-ére, Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint az egyik olyan napra, amely fontosnak tűnik a konfliktus megfordítása érdekében. Ezen a napon a pátriárka arra ösztönzi a híveket, hogy mondjanak el egy imát a békéért, a mennybe felvett szűzanya közbenjárását kérve. Továbbá annak a kérésének adott hangot, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a köztünk jelenlévő zarándokok egyesüljenek abban a közös békevágyban, amelyet a legszentebb szűzre bízunk. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, hangzik a fohásza, a sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus. Ez a Nagy Boldogasszonyhoz intézett ima, amely szemben a túl gyakran elhangzó sok gyűlölködő szóval a megbékélés és a béke szavaiból áll, egy fénysugárt hozhat az egész világ számára. Nicaragua kiutasított 7 papot és Rómába küldte őket. Az elmúlt napok letartóztatásai után a nicaraguai kormány száműzte a 7 szerzetest és Olaszországba küldte őket. Augusztus 7-én szerdán száműztek 7 Nicaraguában fogva tartott papot és Rómába küldték őket, ahová augusztus 8-án délután érkeztek meg. A hírt a nicaraguai kormány sajtóközleményben erősítette meg. 7 nicaraguai pap hagyta el az országot Rómába utazva. A papok a Matagalpa és Esteli egyházmegyéhez tartoznak, és a Fatimai szűzanyáról elnevezett szemináriumban tartották fogva őket Managuában. A nicaraguai média szerint az Esteli Egyházmegye apostoli adminisztrátora Frutos Valle atya, akit július 26-án tartóztattak le, nem szerepel az országból kiutasítottak között. Ez az ötödik papi csoport, amelyet eltávolítanak Nicaraguából. Két csoportot 2022. októberében és 2023. februárjában az Egyesült Államokba, két másik csoportot pedig 2023. októberében és 2024. januárjában Rómába küldtek, két püspökkel, Rolando Álvarezzel és Isidoro Morával együtt. Augusztus 8-án csütörtökön az ötödik, hét papból álló csoport érkezett Rómába. Eközben Arturo Megfields Iescas, az Amerikai Államok Szervezetének volt nicaraguai nagykövete, szerdán megerősítette, hogy a Daniel Ortega vezette kormány elrendelte Brazília nicaraguai nagykövetének a kiutasítását, mert nem vett részt július 19-én a szandinista forradalom 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyre meghívást kapott. A brazil kormány a maga részéről csütörtökön úgy döntött, hogy a managuai hatóságok hasonló intézkedésével a kölcsönösség alapján kiutasítja a nicaraguai nagykövetet. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Miközben folytatódnak a zavargások az Egyesült Királyságban, Justin Welby anglikán érsek támogatását fejezi ki az erőszak és az agresszió növekvő számú áldozata iránt, és békére, valamint erőszakmentes tiltakozásra szólít fel a konfliktus kedvezőbb megoldásaként. A közelmúltban Nagy-Britanniában bekövetkezett események nyomán, amelyek során az eddigi évek első felében tapasztalt legnagyobb mértékű antiszemitizmust észlelték, az Egyesült Királyság vallási vezetői továbbra is elítélik az ország szerte kialakult erőszakos muzulmán ellenes zavargásokat. Összefogtak a gyűlölet és a brutalitás ellen, mondván, hogy minden brit állampolgárnak joga van a tisztelethez és kötelessége mások tiszteletben tartása. Canterbury anglikán érseke Justin Welby kijelentette, hogy csatlakozik hozzájuk az imában, és a béke reményét közvetítette az összes érintett közösségnek, a sebesülteknek, a közrend helyreállítására törekvő rendőrségnek, valamint az istentiszteleti helyeknek, illetve a hívő és jó akaratú embereknek. Az erőszakos tiltakozás elfordítja az embereket az üttől, erősítette meg Welby anglikán érsek a BBC rádiójának adott interjújában, hangsúlyozva, hogy a békés tiltakozásoknak 10.000-szer nagyobb hatása lesz, mint a büntetőjogilag erőszakos zavargásoknak az októl függetlenül. Az üzenetet azt követően tette közzé, hogy az Egyesült Királyság több régiójában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak folyamatosan növekszenek, mert egyre többen lázadnak fel és vonulnak ki a különböző városok utcáira, ahol tömeges erőszak és letartóztatások tapasztalhatók. Nem érzem otthonosnak, mondja egy jemeni származású fiatal diák, aki Liverpoolban született és nőtt fel, aki sok muzulmán származású brit állampolgár érzelmeit képviseli. Welby anglikán érsek, valamint az Együtt Anglia Egyházai elnevezésű szervezet többi elnöke is köszönetét fejezte ki szervezetüknek, különösen a Merseyside régióban, miután a múlt hét elején gyorsan reagáltak a Southport-i támadásokra. Az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia belföldi szociális tevékenységekkel foglalkozó hivatalos ügynöksége a közelmúltban kifejezte szolidaritását, mondván, hogy az egyház reményt és segítséget kíván nyújtani azoknak a peremre szorult közösségeknek, amelyek az erőszakos kitörések áldozataivá váltak. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Augusztus 13-án van egyik aránylag kevéssé emlegetett nagyszentünk, Árpádházi Piroska bizánci császárné halálának 890. évfordulója.
Ebből az alkalomból megkértük dr. Berzevici Klárát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, és Pályi Gyulát, a Modenai Egyetem professzorát, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, hogy foglalják össze a császárné életével és családi körülményeivel kapcsolatos, folyamatban lévő kutatásaik eddigi eredményeit. Kettőjük közül a nyári szabadságolások miatt csak Pályi professzort értük el. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Szent Piroska a magyar történelem egyik legnevezetesebb királyának, Szent első Lászlónak és német feleségének, Reinfelden Adelaide-nek a gyermeke volt. 1088-ban született, édesanyját már 4 évesen elvesztette, édesapját pedig 7 évesen. Fiatalsága művelt nagybátyja, könyves Kálmán király környezetében és felügyelete alatt telt. Okunk van azt hinni, hogy itt alapos műveltségre tett szert. Mintegy 16 évesen elérte a középkori királylányok szokásos sorsa, egy általa személyesen nem ismert férfi, mennyasszonya, majd nem sokkal később, 1104-ben a felesége lett. E kiválasztott a bizánci Komnénosz dinasztia trónörököse, majd 1118-tól harmadik császára, második Johannes, illetve magyarul János lett. De a gondviselés úgy hozta, hogy a házas felek között életre szóló jó kapcsolat alakult ki, aminek számos jeléről egykorú források is megemlékeznek. Meg az a nem mellékes körülmény, hogy összesen 8, 4 fiú és 4 lány gyermekük születéséről adnak hírt a krónikák. Mindkettőjük mozaik képe fennmaradt, ma is látható és megállapítható, hogy Johannes császár jókülsejű férfi volt, aki nyilván nem véletlenül kapta a szép ragadvány nevet, Piroska pedig kifejezetten szép arcú hölgy, egyébként Szent Piroska az Árpádház egyetlen tagja, akiről még életében készült képi ábrázolás.
Kár, hogy ezek az érdekes körülmények olyan kevéssé köztudottak hazánkban. Életük részleteiről is maradtak fenn feljegyzések?
Második Johannes császár, 400-ados uralkodása, maga a bizánci történelem. Erről bőségesen maradtak fenn feljegyzések. Úgy tűnik, hogy felesége már kezdettől nagy mértékben elkötelezett volt a jótékonyság iránt, ami ugyan tisztségéből fakadó kötelessége is volt, de a jelek arra mutatnak, hogy személyes hajlama is ebbe az irányba mutatott. A feljegyzések szerint ő volt a később világhírűvé vált Pantokrátor kolostor komplexum felépítésének fő kezdeményezője, és a megvalósítás során állandó felügyelője. E komplexum a vallási rendeltetés mellett egy akkoriban jelentős méretűnek számító kórházi részleggel is rendelkezett. Szerencsére fennmaradtak e kórházi intézmény működési szabályai is, amelyek a 12. század elején olyan modern elveket és berendezkedést tükröznek, amelyeket Európa nyugatabbra eső hasonló intézményei csak jóval később, és talán a Pantokrátorról fennmaradt információk hatása alatt értek el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern európai egészségügy egyik fontos forrása Piroska császárné életműve a Pantokrátor kolostor kórház volt. Piroska császárné haláláig kitartott a szegények, elesettek, betegek támogatása mellett, bár a Pantokrátor kolostor kórház felszentelését nem érte meg, de életszentségét előbb az ortodox keresztény, majd később a katolikus egyház is elismerte, és szentjei sorában tiszteli.
Ez rendkívül érdekes. Úgy tudjuk, hogy Piroska császárné családi körülményeit is aránylag jól ismeri az utókor. E téren kutatásaik milyen eredményeket hoztak?
Kutatásaink főleg a mások által eredeti dokumentumok alapján kidolgozott családi kapcsolatok rendszerezésére szorítkoznak. Ismert, hogy Szent Piroska édesapja, Szent első László magyar király, az Árpádok úgynevezett Mihály ágából származott, és édesanyja a lengyel Piasz dinasztiából származó hercegnő, Richeiza, illetve Riska volt. László király felesége, Reinfelden Adelaide, Reinfelden Rudolf sváb herceg, majd később német ellenkirály, és Savoya Adelaide lánya volt. A Reinfelden család rövid ideje töltött be jelentősebb pozíciókat, és rövidesen eltűnt a történelem színpadáról. Míg Savoya Adelaide az Észak-Itáliában, Dél-Kelet-Franciaországban jelentős szerepet játszó familiából származott, édesapja Oddone már őrgróf volt, míg édesanyja Szuza őrgrófjainak családjából Torino városának örökségét hozta magával. Megjegyzendő, hogy Torino egészen 1946. június 18-áig, az Olasz Köztársaság megalakulásáig, legalábbis formálisan, a Savoya család fennhatósága alatt maradt. Komnénosz Árpád házaspár 8 gyermeke közül 2 fiú viselte a bizánci császári méltóságot, közülük első Manuel 37 éves uralmát 1143-tól 1180-ig a császárság egyik fénykorának tekintik. Manuel alapkoncepciója a régi római birodalom egységének helyreállítása volt, és uralma a keleti császárság egyik fénykora volt. Bár végső céljának elérése nem adatott meg neki. Működésének egyik magyarokat igencsak érdeklő momentuma volt, hogy fiúgyermeke nem lévén, második házasságának második évében örökbe fogadta rokonát, anyai nagyapja, Szent László, testvérének ükunokáját, Béla herceget, aki körülbelül 10 éves korában, mint a bizánci császárság trónörököse, került Bizáncba, ahol rangjának megfelelő kiváló nevelésben részesült, és a birodalom működési mechanizmusának minden részletével megismerkedhetett. E kapcsolat egyik jellegzetes példája, hogy a 16 éves Béla herceg és Manuel császár egy alkalommal együttesen elnököltek az akkor már Rómától elszakadt bizánci keresztény egyház zsinatán. Néhány év múlva a sors, a gondviselés úgy hozta, hogy Manuel császárnak fia született, aki később IV. Alexios néven utódja is lett. Ekkor Béla trónörökös, körülbelül 19-20 évesen, nagy államférfiúi bölcsességet tanúsítva, lemondott minden tisztségéről, és hazaköltözött Magyarországra, ahol nem sokkal később bátyja, III. István halála után III. Béla néven király lett, és 26 éves uralma az Árpád-kor egyik legfényesebb fejezetének bizonyult. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Piroska és II. Johannes 8 gyermeke közül többnek a leszármazottai ízről ízre kimutathatók, közöttük találjuk például Beatrix királynét, Hunyadi Mihátyás feleségét, vagy rokonát, Marciano Aloisia, nápolyi hercegnőt, aki egy magyar-horvát főúr, Frangipán Bernát felesége lett. Míg Beatrix királynének nem volt gyermeke, a Frangepán Marciano házaspárnak számos gyermeke érte meg a felnőttkort, és ezek főként magyar családokkal házasodtak. E családok közül többnek ma is élnek férfiági utódai, mint Perényi, Tahi, Sibrik, Dezsőfi, Szircsics, Batyányi, Draskovics, Nyitraszerdahelyi, Szerdahelyi és mások. A leányági leszármazottak száma pedig több ezret tesz ki. Magyarországon és szerte a világban.
Köszönjük szépen ezt a roppant érdekes beszámolót.
Munkatársam nevében is köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.